Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 96. Zsoltár első versét. A 96. Zsoltár így kezdődik: énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok, testvéreim, az élő Isten beszédét, úgy, amint írva van János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a 21. fejezet 1-től 5-ig terjedő verseiben eképpen. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből: íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült: íme, mindent újjáteszek. És mondta nekem: írd meg, e beszédek hívek és igazak. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket ma. Köszönjük, hogy a gyülekezet, a templom lelki otthonunk. Olyan otthon, amelyben egymás terhét hordozzuk imádságban is. Most különösen az emlékezőkét, akik az elmúlt egy esztendőben városunkban halottjukat temették. Tedd az emberi szót alkalmassá, hogy közvetíteni tudja e mostani örök élet vasárnapi istentiszteleten vigasztaló szavadat. De hadd legyen üzenetet bátorító azoknak is, akik egyéb megoldatlan életkérdéseikkel vannak itt. Köszönjük feltétel nélküli szeretetedet, hogy bennünket, akik olykor hit és hitetlenség között hányódunk, de hitünk útjain is csetlünk-botlunk, olyan nagy méltóságra emeltél, hogy egyszülött fiad drága életét adtad értünk. Köszönjük, hogy ő általa megbékéltél velünk. Az ő nevében kérünk, szent lelked által szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy megtapasztalhassuk, itt most egészen személyesen rólunk van szó. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszunk egy versében. Péter apostol közönséges második levele, harmadik fejezetének 13. versében. Ezen a megnevezett helyen így szól Isten igéje hozzánk. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Ámen. Kedves testvéreim, Anyaszentegyházunkban az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik. A gazdasági év egyházunkban is januárral indul, de a missziói év advent első vasárnapján kezdődik. A mai napon advent első vasárnapja előtt vagyunk egy héttel, amelyet az egyházban hagyományosan örök élet vasárnapjának nevezünk. Örök élet vasárnapján figyelmünk azokra a családokra irányul, akik az elmúlt egy esztendőben halottjukat városunkban a református egyház szertartása szerint temették. Kedves szeretteik nevét az igehirdetés után két teológus hallgató az úrasztalától fel fogja majd olvasni. Hallgassuk majd a neveket hálás emlékezettel és együttérző szívvel. Tudván, hogy a nevek mögött életsorsok, találkozások és drága emberi kapcsolatok vannak. Elsősorban az emlékező családoknak szól most, de mindnyájunknak is. Péter apostol hatalmas üzenete, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Ebből az válik számunkra érthetővé, hogy az, amiben most vagyunk, Istennél nem a végső állomás, hanem következik valami szebb és letisztultabb majd ezután. Az addig eltelő idő egy köztes állapot, amikor még van szenvedés és van gyász, amikor még el kell egymás kezét engednünk, de ez az ígéret, amelyet az apostol megfogalmaz, teljes valóságában még nem teljesedett be. Időnk azonban Isten útmutatása szerint afelé halad. Mi jelenleg e köztes időben vagyunk. Erre a köztes időre jellemző tehát, hogy van betegség, van betegeink miatti aggodalom, van erőtlenség, van fogyatkozó reménység, és van még halál. De hogy Istennél nem ez a köztes idő a végállomás, az nagyon fontos, az mindannyiunk számára létfontosságú üzenet. Pál apostol is erről beszél a római gyülekezethez írott levelében. E köztes időről azt mondja, mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. A pillanatnyi helyzetünk, köztes időnknek ez az ígéret ad igazi távlatokat, szeretett gyülekezet. Ennek a biztos tudása elviselhetővé, elhordozhatóvá teszi számunkra, ami a mindennapjainkban fájdalomként és csalódásként jelentkezik. Mert nem ez az utolsó, akkor sem, hogyha fájdalom vagy gyász terhe rakódik a lelkünkre. Amit Isten nekünk készít, az bennünket reménységgel tölthet el ma délelőtt, ma örök élet vasárnapján is. Péter apostol is az új eljövetelének nagy ígéretéről beszél ebben az igeversben. Ez az új azonban össze van kötve azzal a gondolattal, hogy Krisztus visszajön, és az ő visszajövetele átrendezi a dolgok természetét. Ezért a mi reménységünk forrása más azokéhoz képest, akik Krisztus visszajövetelével nem foglalkoznak, vagy nem is hisznek benne. Krisztus visszajön, ezért először azt hangsúlyozzuk, hogy ami van, azt felváltja az új. Az apostol azt mondja, új eget és új földet várunk. Péter apostol anyanyelvén nincsen olyan szó, amely teljességgel azt fejezné ki, amit mi világnak gondolunk. A Biblia az ég és a föld kifejezésében arra utal, amit mi világnak értünk. A Biblia több helyen is alkalmazza ezt a szópárost. Ezzel indul az egész Szentírás. Azzal a mondattal, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ezzel a Szentíró azt fejezi ki, hogy mindent, ami az ég és a föld között van, minden Isten alkotása az ő keze műve. Egy alkalommal Jézus tanítványai aggodalmaskodtak a holnap felől, hogy mit tegyenek, mit igyanak és mivel ruházkodjanak. Ma így mondhatnánk, hogy megélhetési gondjaik voltak. Erre az aggodalomra megváltó Urunk azt mondta, nézzétek az ég madarait és a mező liliomait, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe nem gyűjtenek, és mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti ő náluk. Ég és föld, ég madarai és mező liliomai. Így érti meg az ember azt, hogy ez a színes, tarka világ, ami az ég és a föld között van, az mind Isten felség területén van, és ő gondoskodik arról, ami ebben a világban van. Ugyanakkor kötődünk ahhoz nagyon, ami a kettő között van. Ahhoz, ami az ég és a föld között van, mert ez a mi életterünk. Szorosan kötődünk ehhez a világhoz, amelyben vagyunk. Ennek a kötődésnek számos jele van. Itt találjuk meg azt a gazdag kapcsolatrendszert, amely fontos nekünk a családtagjainkkal, a munkánk terén, és egyáltalán az emberi kapcsolatainkban. Ez a világ felemeltetésünk és nagy alászállásainknak a színtere, az előmenetelé és a kudarcoké. Itt vagyunk itthon, ebben a világban. Aztán, amikor Isten formáló keze által az életünk elkészül, akkor úgy vagyunk, mint amikor az ember jól lakik. Ehetne még, mert van sok minden még az asztalon, de nem kívánja, mert elég. A Biblia ezt a képet használja néhány helyen, Ábrahámmal, Izsákkal és Jóbbal kapcsolatosan is, így fogalmaz a Szentíró, bételt az élettel. Mintha jól lakott volna ennek az életnek a dolgaival, még maradhatna, de neki ennyi elég. És milyen jó, hogy Isten határozza meg ezeket az időket. Mert van az úgy, hogy az ember elkészülne már elmenni, de Isten még itt marasztal. Pál apostol is így fogalmaz a Filippibeli gyülekezethez írott levelében. Azt írja szeretett gyülekezetének, vágyom elköltözni és a Krisztussal lenni, de jobb nékem ti érettetek e testben maradnom. Milyen jó, hogy Isten itt marasztalt még sokakat azért, mert miattunk még volt valami küldetésük. És milyen jó, megadja az életünknek az értelmét, hogy bennünket is marasztal, amikor már készek lennénk elmenni. De valakik miatt, egymás miatt, családban, munkahelyen és megszentelt emberi kapcsolatainkban, még Isten itt tart bennünket egy ideig. Ezért becsüljük meg ezt a köztes időt akkor is, hogyha van benne sok szenvedés, sok-sok nyomorúság, és van benne elmúlás. Azonban ezt, amiben vagyunk, egyszer fel fogja váltani az új. Ez azt jelenti, hogy Isten adott nekünk egy szép világot, amelyben most vagyunk. Fontos ezt a világot tehát nekünk is megbecsülnünk. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát úgy, hogy nem romboljuk. De hogyan tudja valaki nem rombolni Istennek ezt a világát? Úgy, hogy őrzi, úgy, hogy vigyáz rá, mert a mai hatalmas gyárakkal és gépekkel képes megtenni és meg tudja tenni azt, hogy élhetetlenné válik a világ számunkra akkor, hogyha nem vigyázunk rá. Ezért mi is tegyük ezt, de hogyan? Például azzal, hogy törekszünk rendet tartani a környezetünkben. De nem csak a környezetünkben, hanem a fejünkben és a hitünkben is. Ismét Pál apostol gondolataira utalok vissza, idéztük az imént tőle, mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. De mi ez a most, ami nekünk keserűséget okoz? Kedves szeretteinkhez kötődő ezernyi emlék, akik az eltelt egy esztendőben előre mentek a minden élők útján. De lehet a most betegség terhe is, vagy időskorral járó ráutaltság és tehetetlenség, csalódás és sikertelenség. Mindez az ég és a föld közötti időben és térben van, amiről Isten ma délelőtt szeretné szomorú orcánkat, emlékező tekintetünket ő felé emelni. Bármennyire is fontos nekünk Isten földi világa, egyszer Isten úgy is felváltja majd az újjal. Ez azoknak ígéret, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek. Mélius Juhász Péternek, a tudós reformátornak, Nagyváradon 1568-ban megjelent egy könyve, amely János apostolnak a mennyei jelenésekről írott magyarázatait tartalmazza. Az új ég és az új föld ígéretéről így szól. Ami rútság, romlás lészen benne, ki ég, ki tisztul. Mint az összetört pohár, aki szennyes, megolvad. Állatja, azaz lényege, megmarad, de formája és szépsége más lészen. Igen, most ezt a világot törött cserép darabjaiban látjuk csupán, és mégis szépnek látjuk, mégis élhetőnek látjuk, és mégis tudunk örvendezni benne, és ez így van jól. De eljövendő szépsége mindenben felül fogja múlni ezt a mostanit. Ismertem egy idős lelkipásztort, atyai jó barátom volt. Szeretett fia, régi hittanoktatója írja le róla, hogy első osztályos korában ez a kisgyerek dolgozatot írt hittanból a társaival együtt. Ezt a kérdést kapták a hittanoktatótól, milyen az örök élet? És a kis első osztályos szó szerint ezeket a sorokat írta. Olyan, mint egy nagy város. Négy oldala van, 12 kapuja, és nem mehet oda be semmi tisztátalan. De én szeretnék oda bemenni. Én őt már két kisgyermek édesapjaként ismertem felnőtt korában. Aztán egy idő után súlyos, gyógyíthatatlan, rákos betegséget kapott. Példás méltósággal hordozta. Álmélkodtunk, hogy milyen hatalmas erővel viselte a rettentő terheket. Most is, hogy már rég nincsen közöttünk, úgy gondolok rá, hogy ez a gyermekkori szép hitismeret belső bizonyossága volt neki. Krisztus visszajön, szeretett gyülekezet. Ezért először most azzal foglalkoztunk, hogy ami van, az felváltja majd az új. Másodszor, mivel Krisztus visszajön, helyezzük a hangsúlyt arra, hogy ezt Isten megígérte nekünk. Isten szép ígérete, hogy új eget és új földet ad nekünk. Az Isten ígéreteiben pedig hinni lehet. Mert vannak olyan ígéretek is, amelyekben az ígéret elmondásakor sem hisz már igazán az ember. Amikor valaki megígér valamit sokadjára, és mégsem teszi meg. Van ilyen a felnőttek között is, de ismerős a gyermekek világában is. Isten népe történetében is voltak ilyen időszakok, ilyen nagy megingások. Sokat lehetne említeni, de említsünk egyet, amelyik talán legközelebb van, meghatározó szellemi irányzatát tekintve ahhoz a korhoz, amelyben Péter apostolnak ez a levele keletkezett. A hellenizmus kora ez, amely a Krisztus előtti 4. évszázadban indult, de a hatása, hatástörténete a későbbiekre nézve is megvolt. Az Isten népe nagy elnyomatásban élt. Tetézte szomorú helyzetét az a tény, hogy identitását is elveszítette az Isten választott népe. Jobban érdekelte a hatalom, mint az Isten dolgai. Idegen uralkodó nevezte ki a jeruzsálemi főpapot. Az volt esélyes a főpapság elnyerésére, aki több pénzt ígért az uralkodónak. Egymást túllicitálva ígértek az emberek többet és többet, mint a másik. De Isten ígéreteiben lehet hinni. Egy olyan ingatag világban is, mint amilyenben ma vagyunk. Onnan tudható ez, hogy hihetünk benne, hogy neki volt egy döntő ígérete, amelyet már az Ószövetség emberei is évszázadokon át vártak. Az, hogy elküldi a világ megváltóját erre a világra, és feltámasztása által legyőzi a halált. Nem csak az ő halálát, hanem a miénket is. És legyőzi azok halálát is, akik az elmúlt egyesztendőben előre mentek a minden élők útján. Istennek ez az ígérete beteljesedett, ez megtörtént. Ezért Isten többi ígéreteiben is hinni lehet. Hinni lehet abban, hogy a vigasztalódás nem azonos a beletörődéssel. Nem azonos azzal, hogy elfogadom az elfogadhatatlant, és megpróbálom hordozni az elhordozhatatlant. Az Isten ígérete ennél több. Az Isten ígérete abban van, hogy hiszem, hogy Jézus a mi bűneinkért meghalt és feltámadott, és halála által a mi halálunk hatalmát is megtörte. Krisztus visszajön, ezért ami van, az felváltja az új. Aztán megértettük másodszor azt is, hogy Isten ezt megígérte nekünk. Harmadszor foglalkozzunk azzal, amit az apostol így fogalmaz, hogy igazság lakozik benne. Most nincs mindenütt igazság. Hallunk olyan családokról, amelyekben az egyik szülő elhagyja a gyermekeit és a házastársát. Nincs igazság. Hallunk olyan szomorú esetekről is, amikor a gyermek nem gondoskodik idős szülőjéről. Jó esetben beteszi egy idős otthonba, és néha ránéz. Nincs igazság. Az idősek és a fiatal korosztály között néha feszültség van. Nincs igazság. A szegények és a tehetősök között is feszültség van időnként. A világ több pontján ebben a pillanatban is háború dúl. Mindegyik fél meg van győződve a maga igazáról. És mert azt nem tudja érvényre juttatni, azt gondolja, hogy úgy sikerülhet, hogyha a másikat elpusztítja. Nincs igazság. De keresi az igazságot mindenki. Az igazságtalanság nyomasztó érzésével járunk gyakran. De Isten azt ígéri, hogy az ő eljövendő országában igazság lakozik majd. A Bibliában a lakozást többféle szó árnyalat is ki tudja fejezni. Mindegyikben van valami sajátos szín, valami sajátos gazdagság. Itt egy olyan szó fejezi ki a lakozást, ami a tartós lakozást írja le mindig. Isten, amikor ad nekünk valami jót, azt nem múló örömnek szeretné szánni. Most még el kell engednünk egymás kezét, de az ő eljövendő országára nézve ennek a tartós lakozásnak az ígéretét adja. Isten ma szeretne betérni hozzánk, szeretné az életünket betölteni. Jézus eljöveteléről beszél abban az összefüggésben, hogy igazság lakozik az ő eljövetele által. Amikor a János evangéliuma elején az apostol Jézus eljöveteléről ír, így fogalmaz, hogy és lakozott közöttünk. Ott is egy hasonló tartalmú szót találunk azzal, amit Péter apostol is alkalmaz, de mégis egy másik árnyalat van benne. Ha szó szerint kellene mondani, így fordíthatnánk, hogy sátorozott közöttünk, sátorlakásban volt közöttünk. Ez a kép az Isten népét a pusztai vándorlás évtizedeire emlékeztette. Arra az időszakra, amikor füstoszlop és tűzoszlop vonult előttük jelezve, hogy hol kell a kietlen pusztaságban sátrat verni. És bárhol is kellett megszállniuk, bármilyen viszontagságok közepette is kellett élniük, Isten is ott sátorozott közöttük. És mindig megadta, minden nap megadta az aznaphoz szükséges eledelt és erőt. Azzal, hogy Isten ezt az ígéretét Jézus Krisztusban adja, a mi számunkra azt jelenti, hogy bármerre rezdül az életünk, bárhová jussunk, bármilyen körülmények között legyünk, egyedül létben, özvegységben, árvaságban, magányosságban, Isten ott ver sátrat, abban a körülményben és azok között a gondolatok között, amelyek miatt fáj az ember lelke. Isten mindig ott van, ma is ott van. Isten sátora az emberekkel van. Olvassuk a Jelenések könyve 21. fejezetében, ahogyan az Isten tisztelet elején elhangzott, és lakozott közöttünk. Boldog ember az, aki ezt ma itt kész befogadni. Mert mondom nektek, Krisztus visszajön, és mert ez így van, ami van, azt felváltja az új. Mert ezt Isten másodszor megígérte nekünk, és harmadszor abban az ő eljövendő országában igazság fog lakozni. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenség Ura, Te ismered szívünket igazán. Tudod, hogy ezek a most elhangzott nevek, amelyeket megrendült élekkel hallgattunk, számunkra mennyire nem száraz adathalmaszt jelentenek, hanem a lelkünkkel egybefort életsorsokat. Tőled ajándékba kapott embereket, akik nélkül nem azok lennénk, mint akik vagyunk. Közös életünk ezernyi történése formált bennünket. Ha azok az ajándékaid, amelyeket íme csak néhány évtizedre adtál, ennyire fontosak voltak nekünk, mennyivel inkább meghatározó lesz az a létforma, amit az örökké valóságra készítettél. Szeretnénk most orcánkat lélekben felét fordítani, és hagyni, hogy a kifelé vagy befelé sírt könnyeinket letöröld. Nem belenyugodni szeretnénk valamibe, ami megváltoztathatatlan és fáj, hanem tőled szeretnénk vigasztalást kapni. Kérünk, nevesd meg ezt a kérésünket. Áldásodat kérjük gyülekezetünkre, egyházunkra, népünkre és nemzetünkre, e határokon innen és túl. Áld meg azokat, akik itt lennének, de betegség vagy időskor terhei miatt mégis oda haza kell hallgatniuk az ige hirdetést, a technika adta lehetőségeket használva. Segíts napról napra terheiket a Te erőddel viselni. Kérünk, adj békességet a háborgó világnak ott, ahol fegyverek néznek szembe egymással. Fordítsd az ellenséges indulatokat feléd, hogy benned békéljen meg a háborgó lélek. A Te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A 604. dicséret első három versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Seregeknek Szent Istene. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. A megdicsőült Jézus mondja: Imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Ámen.